Gondolkoztam, hogy milyen témával jöjjek hozzátok, és egy olyan témával jöttem, ami engem nagyon foglalkoztat. És szerintem biztos, hogy titeket is, többeteket, és hogy erről gondolkodjunk közösen, és két alapigét olvasok, majd meg is mondom, hogy miért. Mind a kettő az evangélium, Máté 24:32-33-at olvasom először. Máté 24:32-33, szervusz Panika! Megvárom, hogy megtaláljátok, de főleg a Lukács 21-28-at szeretném majd utána. Tehát aki gyorsan keres, már azt is keresheti, de előbb a Mátét olvasom. Csak ne válaszolj mindig Panika, mert most akkor ketten tartjuk, ha így lesz. Nem baj? Semmi baj. Azt mondja, hogy ha megvagytok, olvasom, az Úrnak ugye ez a híres profétikus beszéde, annak egy részlete, a fügefáról vegyétek pedig a példát, mikor az ága már zsendül és levelet hajt, akkor tudjátok, hogy közel van a nyár. Azonképpen, tehát ehhez hasonlóan ti is, amikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. És akkor, akkor itt megállok egy pillanatra, tehát azt mondja, mond egy hasonlót a természetből, hogy valamiből valami következik, van egy időrendiség, egy sorrendiség, és azt mondja, hogy ugyanennek a mintájára, amikor ti mindazokat látjátok, amiről beszéltem fentebb, ugyan ez így van nálunk, hogy a 21. fejezet előző szakaszában, akkor ebből tudjátok meg azt, hogy közel van az ajtó előtt. És szerintem ezt a gondolatot viszi tovább Lukásnál a párhuzamos szakasz, tehát egy kicsit még messzebb megy el, Lukás 21-28, ha megnézitek, azt mondja, hogy mikor pedig ezek kezdenek meglenni, ez a mindezeket meglátjátok szinonimája, ezek kezdenek meglenni, nem csak azt jelenti, hogy közel van az ajtó előtt, hanem hogy mit csinálj te akkor, mert ez egy dolog, hogy közel van, na, de hogy hogyan reagálj erre, mi legyen a te hitbeli reakciód, hogyan dolgozd fel ezt a történést. Azt mondja, hogy mikor pedig ezek kezdenek meglenni, akkor nézzetek fel, emeljétek fel a fejeteket, mert elközelget a ti váltságtok. Érzitek, hogy mennyivel több a Lukács, mint a Máté? Mert a Máténál mond egy fontos dolgot, hogy ebből ez következik, tehát hogy időben hol tartunk. De Lukács azt is kimondja, hogy ha rájössz, hogy időben itt tartunk, akkor mi legyen a te belső válaszod erre? Mi legyen a te belső reakciód? Mi a kívánatos? Igen, magyarul máshol sincs itt Juliska, bocsánat, most jut eszembe, pedig az ő kedvenc témája érdekes. Ja, itt van, jaj, de jó, szervusz Juliska, bocsánat, jaj, de jó, örülök neki. Bocsánat, csak eszembe jutott, hogy ezt érszük. Na, maradva akkor az igéknél, ugye már elkezdtem mondani, hogy egyszerűek ezek az igék, mond egy természeti képet az Úr, itt a fügefát mondja. Van olyan, azt hiszem, ahol szintén ő mondja, ugye, hogy amikor vörös az ég alja, alig ha szél nem lesz, ugyanez a, csak egy másik képpel. Tehát azt mondja, hogy mi már kiismertük a természetet, főleg a természetben élő szántóvetők akkor, és azt mondja, hogy te már tudod, hogy ha ez van, akkor az lesz, nem kell hozzá meteorológiai jelentés, meg ilyenek. És azt mondja, hogy ha ezt meg tudjátok tenni, tehát hogyha ti ennyire ismeritek ezt, akkor én tudok nektek olyat mondani az időkjeleire, és hogy van az, hogy ti az időkjeleit, azt hiszem ott azt kéri rajtuk szám, hogy az időkjeleit meg nem veszitek észre. Azt mondja, hogy ha mindazokat, majd erre kitérünk, látjátok teljesen, amiről én beszéltem, abból az következik, hogy közel vagyok, és ha közel vagyok, abból az következik, hogy erre van egy reakció. A világnak lehet, hogy egy pánikreakciója van, de nekünk ne pánik legyen a reakciónk, hanem egy pozitív reakciót mond. Még egyszer hadd hangsúlyozom, ezért fontos a Lukács. Azt mondja, nézzetek fel, és azt mondja, emeljétek fel a fejeteket. Ez azért fura, mert én ezen gondolkoztam, hogy hát, hogy nézzek fel úgy, hogy nem emelt fel a fejemet. Én azt gondolom, a nézzetek fel az azt jelenti, hogy, hát, hogy a fejlemény, tehát az a következő lépés, hogy jöjjön. A felemelni a fejünket nekem azt jelenti, de lehet, hogy nincs igazam, hogy egy olyan időszakában a történelemnek, ami jön, amikor sokan megroskadnak, amikor még üldözések is lesznek, mert ezt is tudjuk, amikor az ember éppen, hogy nem így áll benne, ilyen kihúzottan és elmette, azt mondja, akkor okotok van arra, hogy felemeljétek a fejeteket, kiegyenesedjetek. Eljött a ti időtök, a ti megsegítetésetek ideje. Elközelgett a ti váltságtok. Bocsánat. Tehát meg is indokolja, hogy mit miért. Ugye? Mert azt mondja, hogy emeljétek fel a fejeteket, de még az is ott van benne közben, hogy de miért? Mi az oka? Mi az alap erre? Milyen háttéren van ennek létjogosultsága? Azon gondolkoztam, hogy Ugye a proféciákról van szó, hogy tényleg mire valók a proféciák. Mert sokan azt mondják, hogy hát én nem tudom befolyásolni a történelmet. Tehát egyikünk sincs azért abban a helyzetben, kevesen vannak abban a helyzetben. Bár talán előrehozom az egyik gondolatomat későbbről, hogy azért, hogyha tudjuk azt, hogy hogyan alakul a történelem. Dániel könyve 10. fejezet, emlékeztek? Miért késett az angyal Dánielnek a válasza 3 hétig? Azt mondja, hogy nem tudtam jönni, mert Perzsia fejedelme ellenem állott 3 hétig, de jött Mihály a ti fejedelmetek, segítségemre volt, én szabaddá váltam, na is most tudtam eljönni. És azt már azt hiszem nektek mondtam, hogy ott a Perzsia fejedelme az nem a perzsa király, mert azt királynak is hívják, hanem Luther ezt úgy fordítja a Luther-féle Bibliában, tehát a ő kiadásában, hogy Perzsia angyal fejedelme állott ellenem. Tehát az Isten angyalának egy másik angyal, vagy az egyik beosztottja, ugye a helyi megbízott, bocsánat, körzeti megbízott, tehát a Perzsia körzetének a démoni fejedelme, és ugye a két erő feszült egymásnak, és az vitte dőlőre a dolgot, hogy megjelent Mihály a főparancsnok, és ott eldőlt ez a küzdelem, és felszabadult az az angyal, aki jött, azt hiszem, talán Gábriel volt itt Dánielhez. És tudjátok, én azon gondolkoztam, hogy ha akkor így volt, az máskor is így van. Szerintem most is így van. Ma is vannak olyan országok, akiknek olyan globális potenciája van, ereje van, hát ti is követitek a híreket, megmondom őszintén, engem ezért foglalkoztat a dolog, hogy miben vagyunk, és én ezért választottam ezt a témát. Az, ami az alapigényben van, hogy azt mondta az Úr, hogy eljön az az idő, amikor ő elközelget, ezt mutatják a jelek, és akkor eljött az ideje, hogy felemeljük a fejünket, mert elközelített a mi váltságunk. Most két lehetőség van. Ez egy biztos, hogy egyszer lesz egy ilyen idő. Nem? Tehát ne azt mondta. A kérdés az az, hogy most van-e. Én erre nem akarok válaszolni, de egy pár dolgot szívesen átgondolok veletek ma délelőtt. Aztán mindenki eldönti magának, hogy ebbe megyünk-e bele, körülbelül úgy, mint a papok a Jordán baládával, ha emlékeztek. Emlékeztek rá? A papok bementek a Jordánba, ők még vízbe léptek, a lábuk még vízbe volt, és attól állt meg a víz. Tehát egy kicsit mi is szerintem így gyalogolunk be ezekbe az időkbe, ez az én véleményem, ti meg majd eldöntitek. A lényeg az, hogy mire való, igen, bocsánat, ott azt nem fejeztem be azt a gondolatot, hogy ugyan mi nem tudjuk befolyásolni a történelem menetét, mert nincs olyan hatáskörünk. De hogyha komolyan vesztük, hogy ezek a küzdelmek ma is zajlanak, mert miért ne zajlanának? Pál azt mondja, hogy imádkozunk a hatalmasságban lévőkért. Mi általában Magyarország hatalmasságban lévőiért látunk el, de ezt sehol nem mondja Pál, hogy körzeti megbízottak. Hanem mi a világban erőt képviselő hatalmak látható és nem látható vezetőiért is imádkozhatunk, hogy olyan befolyás alatt álljanak, ami az emberek szenvedését csökkenti. Érthető így, amit mondtam? Mondok ilyen hatalmakat. 3 ilyen hatalomról beszélnek mostanában. Egyesült Államok. Még ez nekünk nem meglepő, mert a proféciákból tudjuk, hogy főszereplő lesz. Oroszország, sokáig volt közös a sorsunk, most is közel vannak. Kína eszméletlen nagy ország, eszméletlen történelmel, eszméletlen emberi potenciállal, meg anyagi potenciállal, meg mindennel, és ezek feszülnek egymásnak, és hogyha ti néztek ilyen értékeléseket, én szoktam nézni. A szakértők ezt beszélgetik, hogy ebből mi lesz ebből a 3 egymásnak feszülésből. Kedves gyülekezet, én azt gondolom, hogy lehet értelme annak, hogy mi imádkozunk azért, hogy ezekben az országokban olyan erők győzedelmeskedjenek. Én azt nem mondom, hogy a történelem menete meg fog ettől változni, mert le van írva a proféciákban, de hogy meddig tartatnak vissza a szelek? Hogy mennyi szenvedés hárul az emberiségre ezekből a konfliktusokból, akár fizikailag, mint ebben a háborúban, akár közvetett hatások révén, éhínség, gazdasági gondok és hasonlók, hogyha hisztek ebben, hogy Pál azt mondta, hogy imádkozunk minden hatalmasságban lévőkért, hát igazán ott vannak a hatalmasak, hol máshol. És van, ahol látjuk, bocsánat, ennyit talán megengedtetek magamnak, már olyan értem, hogy ez még nem erős, hogy szoktam mondani, amikor mondják, hogy Oroszországban mi a helyzet, hogy hát figyelj, legalább tudom, hogy kivezeti Oroszországot, az egy előny, nem? Tehát, hogy tudjuk, hogy lehet, hogy nem szimpatikus, ő meg amit csinál, de azt tudjuk, hogy melyik ember vezeti Oroszországot. Azt gondolom, nektek se kérdés, hogy aki a hivatalos vezető, az vezet. Egyesült Államokban ezt nem mondhatjuk el. De imádkozhatunk azokért, akiket nem ismerünk. Nyilván azért az úrért is imádkozhatunk, hogy a Biden úrnak hívják, de tudjuk, hogy nem ő gyakorolja a hatalmat ellentétben a másik. Ezt csak az illusztrációként mondtam nektek, hogy akik a döntéshozatalban érdemben részt vesznek, azokért van értelme imádkoznunk, de tény, hogy közvetlenül mi nem tudjuk befolyásolni a proféciákat, bár az ima szerepét ne becsüljük alá. Az biztos, hogy a proféciák nem arra adottak, hogy okoskodjunk meg, elméleti ismereteket gyűjtsünk meg, adjunk át. Tehát ennek gyakorlati jelentősége van, és Jézus erről beszél az igében. Amikor ezt meg ezt látjátok, akkor ezt meg ezt tudjátok, és ezt meg ezt csináljátok. Azt mondja, hogy ha ezt látod, akkor az azt jelenti, hogy eszembe jutott, hogy ha megyek az úton a kocsival, ha ki van írva egy lakott település, akkor tudom, hogy mi fog következni. Egy lakott település. Ha milyen van kiírva, akkor még jobban tudom, mert ott ismerem az utcákat is, mert tudom, hogy hogy megy haza a kocsi. Ugye szoktuk mondani, hogy már onnan magától hazatalál, én különben Budaörstől számolom ezt, tehát én már annyit járok Pestről, hogy már Budaörstől már magától haza megy az autó egészen Vértesszőrösig. Tehát ahogy ez a valóságban is van, hogy valami jelent valamit, és abból már tudjuk, hogy mire számítsunk, erre adattak a proféciák. És itt ez volt a nagy hír, hogy amikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy elközelített a ti váltságtok. És itt nagyon fontos, bocsánat, ezt mondom, a magyar nyelvben vannak ilyen gondok néha embereknél, hogy nem a válságtok, hanem a váltságtok. Ez két külön dolog, ugye a válság az egy negatív dolog, az van, meg lesz, meg azt mondják, egyre rosszabb lesz, és valószínűleg igazuk van. A váltság meg ennek az ellenkező, hogy kimenekülsz belőle. Tehát ez lehet anyagi, társadalmi, háborús, bármilyen a válság. A váltság meg pont az ellenkező, az a megoldás, és ezt nagyon fontos hangsúlyozni. Az a megoldás, amit várunk. Az a megoldás, amire a hitünket feltettük, amit vallottunk a szocializmusban is, és bocsánat, hogy nyersen mondom, de hát itt akik öregebbek vagyunk, ugye Bandi meg én, a többiek nem, csak Bandi elbírja. Tehát, hogy mi akkor is ezt gondoltuk, meg ezt vallottuk, rendszerek jönnek, rendszerek mennek, nem zökkent ki bennünket, de azért egész más egy megoldást várni olyankor, amikor elvben hiszed, hogy lesz még nehéz, és hiszed, hogy lesz megoldás, meg amikor belegyalogolsz, mint a papok a Jordánba a nehézségbe is, mert ugyanúgy belegyalogolunk. És ugye nézzétek, amit mondanak emberek, azt mondják, hogy ez jobb, nem valószínű, hogy lesz. Ezt elmondják emberek, hogy olyan már nem lesz a világ, mint előtte volt. És talán itt, hagyd tegyek egy személyes nyilatkozatot, talán emlékeztek rá, mikor volt ez a koronavírus téma, olyan két éve kezdődött tavasszal, akkor még együtt voltunk, ugye nyáron váltak el az útjaink, két éve most már. Én akkor azt mondtam, hogy nagyon sokan vészmadárkodtak, hogy na ez a világ vége, ez az egy járvány. És én akkor azt mondtam, és én ezt ma is fenntartom, hogy attól még nincs vége a világnak, hogy van egy ilyen járvány. De ma szerintem egy sokkal több tényezős problémával állunk szemben. Mert van az a járvány, van új járvány, az egy dolog. Van egy háború, ami gyakorlatilag, hogy mondjam, tehát is tudja, ilyen proxy háború, ezt is hallottátok. Tehát, hogy nem azok háborúznak valójában, akik háborúznak, ez egy más érdekszféra ütközés, ez teljesen egyértelmű. Ennek vannak közvetlen, meg közvetett gazdasági hatásai, élelmezési hatásai. Ennek egy részét emberek csinálják. Na, most nem szabadok előre, mert számba akarom menni mindjárt éteresen. A lényeg az, hogy most egy más helyzet van. Tehát ez nem úgy nehéz, mint két éve volt, meg nem úgy nehéz, mint 2008-ban volt. És ahogy két éve én azt vallottam, és számíthatunk rá, hogy onnan még vissza tud jönni a világ, abból, amit a járvány teremtett. Ami most van, ezt mindenki mondja, hogy innen már nincs visszaút. Tehát innen lefelé van leginkább. Főleg azért, mert úgy tűnik, hogy van egy, nem egy, de vannak olyan érdekszférák, akiknek nem is érdeke, hogy megoldás legyen, hanem hogy még lejjebb menjünk, és így nehéz. Mi egy megoldást vártunk, és ez a megoldás egyre inkább felértékelődik a problémák növekedésével. És egy bizonyos értelmény, hogy Jézus azt mondaná, hogy ne ijedjünk meg a problémáktól, mert ezek a megoldás előszerét is jelentik. És akkor én belevágnék ebbe, amit elkezdtem, de akkor most már csinálom módszeresen, tételesen, hogy miről beszélt és mit látunk most. Mondom így a címszavakat. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről. Hát akármilyen öregek vagyunk a Bandival, nem hallok szó Bandit személyeskedve. Azért azt kell, hogy mondjuk, hogy mi... Azért te se érted át így a háborút, tehát már te is utána szültél, 50-es évek. Igen, igen. Tehát, hogy mi hallottunk a világháborúról, sőt, én sokat olvastam, mert engem érdekelt, és valami borzasztó volt, hogy felszántotta Európát, de nem csak Európát, Ázsiát, stb. És amikor mi azt olvastuk a Bibliában, hogy Pál azt mondja, amikor meg azt mondják békesség és biztonság, én mindig azt gondoltam, hogy egy második világháborús trauma, meg egy hidegháborús trauma után végre megkönnyebbül a világ, mert az se volt semmi a hidegháború, csak mi adventistaként azt mondtuk, hogy hát biztos nem lesz olyan háború már, mert hát atom meg minden az már nem lehet. És én egyre inkább azt látom, ezt el kell mondjam neked, ez a személyes véleményem, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ez a háború megreked ezen a szinten. Hallottátok ezt az egész tajvani témát, és bocsánat, nem aktuális politizálni akarok, de hát ebben a világban élünk. És én el tudom képzelni azt, hogy lesz még olyan megrázkódtatás, és látjátok, hogy itt billegnek az atom szélén, tehát állandóan téma, hogy igen, nem, meg vannak harctéri atomcsapások, tehát ami nem olyan, mint egy Hiroshima Nagasaki, hogy én félek, hogy nagyobb horderejű lesz az egész világot, valahogy erősebben megráz, és Pál valószínűleg arról beszélt, meg azután lesz nagyon felértékelve a békesség és a biztonság, és nem a múlt eseményei hátterén, ami bennünket is készít valamire. Akkor itt mondanám azt is, hogy a világ fiai találgatják, hogy Kína kerül ki ebből jól, most elég jól állnak köztünk szóval, az oroszok se gyengék köztünk szóval, és mi tudjuk jelenség 13-ból, hogy mégse ők lesznek a befutók. Ez egy kár, hogy ilyenre nem lehet fogadni, nem? Mert... De ez nagyon érdekes, mert az emberi logika azt mondja, hogy azok ketten külön-külön is erősek, mármint a kihívók, együtt meg pláne, és most eléggé együtt vannak, és most nehéz elképzelnünk azt, hogy Amerika ebből jól jön ki, és a Biblia szerint jól fog kijönni. És nekem az a véleményem, hogy lehet, hogy azért csinálják, mert az egészet ők csinálják, ez nem kérdés szerintem, mert látjuk, ami történik, azért csinálják, hogy leamortizálják a másik kettőt. Tehát szerintem, ami történik, az beleillhet, beleillik valamiképpen abba a sodrába az eseménynek, amiről a Biblia beszél. Nekem ez a véleményem. De az nem kérdés, hogy hallunk háborúról, és most állítok, azt mondom, hogy nem tudom, látok, hogy hatott a délszláv válság, nekem mai napig nyomott, hogy bennem a kegyetlensége, meg itt volt a szomszédban. Hát figyeljetek, amit én eddig megértettem, az azért kismiska volt ehhez képest, ami most van, meg most van kilátásban, és nem beszélve arról, hogy annak mondjuk olyan nagyon gazdasági hatására, én nem emlékszem, hogy megszenvedte volna a világ, ezt meg nagyon megszenvedi. Most maradjunk az élelmiszerválságnál, meg ezeknél, nem beszélve mondjuk a trükkökről, ez a... Ugye, szankcionáljunk másokat. Már bocsánat, csak nem tudom, hallottátok, én olvastam, hogy tehát ugye a szankcióknak az a logikája, hogy elszigetelni olyan országokat, mint mi vagyunk, aki rászorul másokkal a kereskedelemre. Most az oroszok meg a kínaiak pont nem. Tehát olvastam tanap is, hogy van annyi élelmiszerük, van élelmiszerük, ásványuk, minden. Hát, ha velük valaki nem kereskedik, magát bünteti. Most pont ez történik különben. Tehát a Európa ezt jól megoldotta. És ilyenkor felmerül az emberben a kérdés, hogy mi az, amit emberek csinálnak szándékosan. Gazdasági nehézségek, ezt is felírtam magamnak. Ugye eddig mi úgy voltunk, biztos ti is így vagytok vele, hogy mi is egy olyan ország vagyunk, amelyik önellátó élelmiszerből. Tehát amikor a KGST idején éltünk, akik nem tudják mi az, majd elmondom a szünetben, két ország volt önellátó élelmiszerben, ezt én tanultam hivatalból egyetemben, Bulgária és Magyarország, hát ott is komoly mezőgazdaság van itt is, az oroszok nem. Egyébként az oroszok 8 évesen voltak önellátók, ez döbbenet, hanem elkezdődött az ő elszigetelésük, és erre átváltották a gazdaságukat, és gyakorlatilag mára élelmiszerből is önellátók, sőt exportálnak. Nagyon érdekes, mert Izraelről láttam a szabadságomon egy jó videót a YouTube-on, Izrael vizet exportál az arab országokból a környéken, hogy képzeljétek el, víz többlete van. De nem természetes víz, hanem lepárlás. Tehát, hogy, és ezek a stratégiai dolgok. A víz, az élelmiszer. És nyersanyagból köszönik szépen, jól vannak az oroszok is, meg a kínaiak is. Azt mondhatjuk, hogy ezek az országok nem sakban tarthatók. Tehát ezeket nem lehet úgy, ahogy most próbálják, hogy most akkor nem tudom, mire rákényszerítjük, ha nem kereskedünk velük. Mi Magyarországon azt gondoltuk, hogy el leszünk, és most én azt látom, hogy robbant egy olyan dolog, ami mindnyájunkat érint, ez a rezsicsökkentés-csökkentéset is tudjátok. És nagyon megragadott engem, Érdem prédikálta a Gyűrűs Panni, és néztem Kanadába, azt is megnéztem, ezért figyeltem az eseményeket. És olyan jó volt, erről beszélt ő is, és én is erről beszélek, hogy amiről szombatiskolában is beszéltünk, hogy hol van a mi hitünk akkor, amikor közel jön egy olyan probléma, mint ez. Mert abban bízhatunk, hogy a háború ide nem jön el. Valószínűleg talán nem fog erre, én is azt mondom, hogy ebben bízok. De az, hogy elszállnak az árak, ez a személyes közgazdász véleménye, hogy ebben emberek keze van, tehát ez nem egy spontán dolog, ez csinált dolog, nem magyar, hanem európai, meg globális. És akkor ott van az ember, hogy na de miből fogom kifizetni? Nem tudom, ti számoltatok-e, mi számoltunk. Én 15%-kal fogyasztottam több gázt, mint amit meghúztak vonalnak, ami azt mondja, hogy ez nem is olyan sok. Aztán kiszámoltam, hogy mennyivel kell többet fizetnem, az a 15% többe kerülne, mint alatta a 100. Mert ugye valami 7-es szorzó van, és 7x15 az már 100. És akkor az emberben ott van az, hogy de hogy mi lesz így, meg elmentek a boltba, engem is sokkolnak az árak, hogy mi van, és akkor azt mondjuk, hogy ez azért közel van, a háború messze van, meg sajnáljuk, meg imádkozunk értük, én is szoktam, meg a testvéreinkért, nagyon sok testvérünk él Ukrajnában, azt hiszem 40 ezeren vannak, vagy voltak, most nem tudom hányan vannak, de itt vannak a gazdasági hatások, akkor ezzel mit kezdünk? Jézus azt mondta, hogy nyomorúság lesz, gazdaságilag is valószínűleg. Vannak háborúk hírei, tudjátok nézni élőben, olvasni, kérdés, hogy milyen hazugság belőle, mi nem, mert nagyjából erről szól a dolog. Ott a gazdaság, és ott van a természet. Azt tudjuk, hogy nyugtalan. Én jöttem haza a családdal, most leellén voltunk, vasárnap jöttünk itt haza, itt Iszka-Szentgyörnyön rövidítettem, és azt hiszem itt is láttuk, de útközben is, hogy láttam a kukoricát, de olyan volt, mint a dohány. Nem tudom, hogy ti is láttátok-e. A napraforgó az egy katasztrófa. Tegnap olvastam az agrárminiszter, mondta, hogy vannak olyan térségek Magyarországon, ahol gyakorlatilag nincs termés, tehát nincs itt betakarítani. Nem az, hogy kevesebb, hanem nincs. Nyilván én azt gondolom, hogy ez talán tényleg a természet műve, tehát ezt nem ember csinálja, tehát az emberi rontás találkozik a természettel, épp idefelé is beszéltük, hogy milyen érdekes, hogy pont most, amikor nem szállít Ukrajna mondjuk olajat meg gabonát, akkor szakad rá a világ többi részére ez az iszonyatos aszály. Ugye a Velencei tóról azt hallottam, hogy gyakorlatilag a kiszáradás határán van, a héten felmentem Pestre, hát a Duna az eléggé alul van a medrébe, hogy úgy mondjam. Tehát úgy tűnik, hogy úgy összeállnak ezek a dolgok, amikről Jézus beszélt, hogy ezek jelen vannak. Igen, olvastam olyat a héten, azt hittem rossz olvasom a címet, mondták, hogy a mostani nyár a leghűvösebb nyár a következő 30 éven belül. És akkor rájöttem, hogy hát ez a poén, hogy hát ennél már csak rosszabb lesz. De hát ez hátborzongató különben, nem tudom, hogy mit szóltok ehhez. Aztán, igen, a terményeket már mondtam nektek. És akkor itt van ez a járvány téma, hogy hát azért ez nem tűnt el, de jött hozzá másik, látjátok. Most amikor az Úr azt mondja, hogy ha mindezeket látjátok, most akkor el kell dönteni, most ezt látjuk, amiket ő elsorolt, vagy nem ezt látjuk, vagy ezt még jobban kéne látni, mármint, hogy még ez erősebb lesz, mert simán lehet, hogy erősebb lesz, de hogy valami van, az biztos. És ennek a járványnak is van mellékhatása. Már gazdasági, úgy értem. És találtam egy igehelyet, Ézsaiás 24:20-ban, felolvasom, ne keressétek fölösleges az idő miatt, azt mondja, hogy inogva meginog a föld, miként a részeg, és megródul, mint a kaliba, és ránehezedik bűne, és elesik, és nem kell fel többé. Ebben a természet is benne foglaltatik, vagy elsődlegesen. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy beroppan ez az egész. Most örülünk az esőnek, hálát adtunk érte, jót tettük, na de én olvastam tápolyat, hogy van, ahol most lejön az egész egybe, ami hiányzott. Tehát 9 centi, 90 milliméterről beszéltek. Azért képzeld, az nagyon sok egyszerre. És hogy lesz ilyen, ezt jósolták már. És itt az úgy folytatja a 21-ben, hogy és lesz a manapon, meglátogatja az Úr a magasság seregét a magasságban, és a föld királyait a földön. Tehát itt is azt mondja, az az előszele a megoldásnak. Kedves gyülekezet, én azt írtam ide magamnak a vázlatban, hogy látjuk-e ezeket beteljesedni, amit az Úr mondott. Tehát most, hogyha őszinte vagyok, más se. Tehát én a neten olvasok híreket, ott erről szólnak a hírek. Más nem nagyon olvasok. Látunk-e megoldást mindezekre? Mármint itt emberit. Én nem látok. Tehát a háborút nem akarják befejezni, egyértelmű, ezt simán be lehetne fejezni, nem akarják befejezni, fenn akarják tartani. A természet nem kecsegtet megoldással. Egyre rosszabb, amit jósolnak minden szempontból, és sajnos reálisnak tűnik. És itt merül fel bennem az, hogy igen, itt beszéltem már itt a háborúról, csak azt nézem, ezt már elmondtam nektek. Tehát itt merül fel bennem az, hogy mi hogy éljük meg mindezt. Bocsánat, ezt itt elsoroltam, azért nem erről akartam prédikálni, ezt is el tudjátok olvasni. Amiről prédikálni szeretnék az, hogy hogyan éljük meg mi ezt a helyzetet. Mert én megvizsgáltam magam, és én rosszul élem meg, én elárulom nektek. Kimoltam Kanadában a fiamnál, nem bírtam kikapcsolódni. Ugye ők jó, mármint ők meg a Kanada egészen jó messze van ettől az egésztől a háborútól. Ott szépen áll a gabona különben, tehát ott nincs ez a borzasztó, tehát itt Európát nagyon találja mind a kettő, az asszá is, meg ezek az emberi gonoszságok, akik csinálják ezt az egész háborút, meg a gazdasági válságot még rácsatolták. De nem tudtam függetleníteni magam, mert ott furcsáltam. Mert ide fogok visszajönni. Ott szembesültem ezzel a rezsicsökkentéssel, még nem volt nálam a gázszáma, csak a villanyszáma, már ott elkezdtem számolni fejbe, meg minden ilyen számolós vagyok. És belegondoltam, és akkor a Panni ezt mondta, amikor láttam érdem prédikálni, hogy hát azért mi hívő emberek vagyunk. Akkor én megszólítva éreztem magam. És gondoltam, hogy titeket is szeretnélek megszólítani, hogy ne azért legyünk felszabadultak, mert azzal láthatjuk magunkat, hogy jobb lesz, mert nem valószínű, hogy jobb lesz, vagy belátható időn belül. Hanem a hitünk legyen az a horgony, meg az a támasz, ami miatt úgy érezzük, hogy nem hagyjuk, hogy ez agyon nyomjon bennünket. Én azt gondolom, hogy az a jó, hogyha nem olvasunk sok ilyen híreket, mert akkor a hatalmába kerít bennünket. Nem nézünk sok szakértékelést, mert akkor az fog átjárni bennünket, azzal lesz el a fejünk meg a lelkünk. Nekünk valahogyan védenünk kell magunkat ettől. Ide írtam magamnak azt, hogy milyen érzés tudni azt, hogy mindez el fog jönni a proféciákból, és milyen érzés felismerni azt, hogy meg is jött. Nekünk milyen érzés? Én azt írtam ide magamnak, hogy miért avatott be bennünket a Jóisten ebbe az egészbe. Nem azért, hogy mi előbb csüggedjünk el, mint a világ fiai, mert a világ fiai optimisták. Minden évben azt mondják, hogy jövőre jobb lesz. Nem tudom milyen alapon, de ez ad az embernek egy kis bátorságot, hogy hát, ha jobb lesz. Így van, így van. Meg hát az optimizmus, hát anélkül nem lehet élni. Tehát tényleg ezt mondom, most nagyon nyers leszek, hogy akinek nincs hite, én nem csodálom, hogy gyilkos lesz ebbe a világba. Ezt eddig is így tartottam, de most egyre inkább. Mit csináljunk? Ugye itt már elmondtam hát korábban, amit előre vittem, hogy azért lehet imádkozni, szerintem. Ezt tudjuk tenni. Itt nagyon komoly erők feszülnek egymásnak, a világ kárára. Rossz indulatú embercsoportok vannak, akik szándékosan rossz döntéseket hoznak, hogy még nehezebb legyen. Én azt mondtam, hogy nekem könnyebb lenne elviselni egy természeti katasztrófát úgy, hogy mi emberek összefogunk és ki akarunk mászni egy helyzetből. De itt nem ez van. Itt nem ez van. Emlékeztek, mikor a járvány volt ez a totózás, meg összeesküvés elmélet, hogy direkt vagy nem direkt. Egyébként lehet, hogy direkt, én nem akarok ebbe állást foglalni. Na, de az egy dolog volt. De most látom, van egy összkép, és ez nem olyan talány, hogy most mi miért történik. Akkor elmondják milliószor, hogy de hát, bocsánat, nem szúrunk ki az oroszokkal, magunkkal szúrunk ki. Nem baj. Elején én azt hittem, hogy az ukránokat használják arra, hogy tönkretegyék az oroszokat, mert úgy nézett ki, valószínűleg benne van. Most már inkább úgy látom, hogy az ukránokat meg az oroszokat használják arra, hogy tönkretegyék Európát. Nem nagyon úgy néz ki gazdaságilag és minden szempontból. Mit csináljunk? Segít-e, hogyha hőzöngünk? Ha elfogadtok tőlem egy tanácsot, Facebookot ne olvassatok, én is alig bírom. Tehát ott az emberek, amit elmondanak, meg előadnak, meg megy az a sok buta uszítás, meg értelmetlen érvek, nem érvek, szóval fals adatok hangzanak el, és a többi. Ne bosszantsátok magatokat vele. Ne pánikoljunk. És azért itt jön az, amit itt feltettem a szomatoskai csoportban is kérdésként, hogy addig jó, addig erős a hitünk, amíg nincsenek nehéz körülmények. Amikor ez van, meg ez a kilátás, most milyennek érezzük a hitünket? Most hogy vagyunk vele? Én úgy érzem, hogy nem tudok azzal, nem tudtam, most tanulgatom, próbálom azzal a derülátással nézni a jövőt, hit alapján, ami kívánatos lenne. Mert nekünk okunk van a derűre, erről szólt az alapigény, ezért választottam. Amikor azt látjátok, hogy minden megy lefelé, akkor ne lefelé nézzetek, hanem nézzetek fel, mert az azt jelenti, hogy ha lefelé megy, hogy megérkeztünk a végállomás közelébe, és elközelített a ti váltságtok. Az én kérdésem az, hogy bocsánat, csak mindjárt nézem, mert bizonyos dolgokat már elmondtam, és átugrok. Igen. Az én kérdésem az, hogy rá vagyunk-e mi készülve erre a megoldásra annyira, hogy jó szívvel tudjuk üdvözölni, és ezt az egészet magunk között hagyni. Eszembe jutott egy példa különben ehhez a témához. Felemelni a fejünket, a szabadulás előszereként értékelni a történéseket. Egyiptomban volt 10 csapás, emlékeztek rá?
Igen.
A 10. hozta meg a szabadulást azon az éjszakán, de előtte volt 9. És a zsidóknak tudniuk kellett, hogy ezek a nehézségek, amik Egyiptomot sújtják, és ugyan ők személy szerint védve voltak, de azért nem lehetett egy nagy öröm ott lakni, akkor sem, hogy ők hogy élték meg, hogy és érik a megoldás, és most jött el a megoldás. Szerintem a mi helyzetünk nagyon hasonló. Sújtják ezt a világot ilyen-olyan természeti, meg emberi, emberokozta csapások. Mi hogyan vagyunk ezzel? Mi fel tudjuk-e ismerni ebben az egészben a szabadulásnak az előszerét és az előjelét? Ugye az egész életem azzal telt gyerekkoromtól a gyülekezetben nőve fel, hogy mindig ott lebegett a nagy nyomorúság. Tudjátok, hogy jön a nagy nyomorúság. És sokan mondták, hogy miért nyomorítjuk meg magunkat ezzel a tudattal, amikor még nincs nyomorúság. És ebben van igazság. Tehát nem, ugye volt, aki azt mondta, hogy mi az Urat várjuk, vagy a nagy nyomorúságot. Tudjátok, ennek vannak fokozatai. Ilyen is van, ez a finomítás, hogy az Úr visszajövetelét várjuk, vagy az Urat várjuk. Az se ugyanaz. De most hogy mondjam nektek, hogy ha viszont hiszük azt, hogy lesz nagy nyomorúság, akkor mi van, ha elkezdődött? Egy bizonyos értelemben. A háború, meg a gazdasági vetületek, meg az az asszály okozta a gazdaság, meg mondjuk hát minden, amit mondott az Úr. Meg vagyunk lepődve, mi nem így képzeltük el a nagy nyomorúságot, vagy azt hittük, nem lesz, vagy nem így lesz. Én attól félek, hogy van egy ilyen, nem tudom, ezt idegen szóval tudom csak, tehát van egy ilyen szakadás, vagy szakadék, hogy van egy hitünk, ami messzebbre megy előre elméletben, mint ahol gyakorlatban járunk ebben a jegyben, nem tudom, értitek-e. Tehát igen, egy kicsit úgy vagyunk ezzel, már bocsássatok meg, hogy így világítom meg ilyen humorosan, hogy egyszer tudom, Bodrogi mondta egy ilyen kabaréban, hogy nem értem, és akkor mondták, hogy de mit nem ért, tehát mondja a libanoni helyzetet. Azt hát majd én elmagyarázni én is tudom, de nem értem. Na most egy kicsit sokszor ilyennek érzem a hitünket, hogy mi el tudjuk mondani elméletben a dolgot, de most nem az értés a lényeg, hanem hogy mi csapódott abból le nekünk. És én azt gondolom, hogy mi többet tudtunk a jövőről a proféciákról fejben, mint amire lélekben fel vagyunk készülve. Döntsétek el, hogy így van-e. Én érzek egy nyílást itt ebben, és én ezért érzem fontosnak azt, hogy ezt megfogalmazzam, hogy ideje a restanciánkat behozni, mert most lenne jobb bepótolni, mint egy tanuló, aki le van maradva a tanulmányai, vagy most kéne, és nem akkor, amikor már tényleg vizsga közelbe érünk. Valamikor ennek a nyomorúságnak el kell kezdődnie, és ez a nyomorúság nem csak az üldözött kisebbséget fogja sújtani, mert mindig erre gondolunk a vallás üldözésre, hanem az élet minden területére kihat, globális és össztársadalmi lesz. Éppen ezért lesz nagyon durva a társadalom reakció, mert azt mondják majd, hogy hát azért vannak ezek a csapások, mert hogy itt az Isten nem úgy imádják egyesek, ahogy kéne. Igen, ezt a részt kerestem itt még a vázlatomban, hogy az Jézus indoklása, hogy tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt, és én azt írtam ide magának, bocsássatok, mert nem akarok ünneprontolni, hogy nekünk ez most jó hír, vagy rossz hír. Mindenképpen jónak kell lennie. De én azt szeretném, ha magunknak válaszolnánk belül olyan értelemben, hogy készen vagyunk-e mi arra, hogy ő megjelenjen. Mert lehet, hogy folyton készülünk, volt egy, bocsánat, Majoros Mária nevű osztálytársnő váltás iskolában, és mondta, hogy ő tanult, tehát nem tudott semmit mondani, a tanult történetből felelt épp, és mondta, hogy ő 3 órát tanult, és azt mondta a tanár, hogy lehet, hogy ültél a könyv fölött 3 órát, de hát akkor mondanád, hogyha tanultál volna. És én nagyon félek, hogy kicsit hasonló helyzetben vagyunk, hogy évtizedeket töltöttünk el itt ülve, és nem tudom, hogy amikor jön az éles helyzet, akkor tehát fel vagyunk-e készülve. Egy kicsit ilyen felrázásnak, önfelrázásnak is szánom, amit mondok, már kollektív önfelrázásnak. Készen vagyunk-e olyan értelemben az ő eljövetelére, hogy készek vagyunk-e itt hagyni mindent? Volt felesége. Kötődünk-e valamihez? Úgy vagyunk-e már, mint Pál, hogy én már jobban szeretnék elköltözni, de bizonyos szempontok miatt maradok és szükséges. Készen vagyunk olyan értem, amire utaltam, hogy odaállni az Isten elé. Tehát úgy van-e a mi életünk? Én tudom, hogy készülünk régóta, de hogy el is készültünk? Mert már nem nagyon van hova halasztani. A körülmények nem lesznek kedvezőbbek. Tehát, hogy majd akkor készülünk, hogyha jobb lesz. Ezt azért át kéne gondoljuk. Akarunk-e mi megváltatni és megszabadulni innen, vagy kimondva, kimondatlanul, itt sem rossz nekünk. Azt nem mondom, hogy jó, de értitek, hogy tehát dőlőre kéne vinni magunkba ezt a dolgot. Én azt gondolom, hogy nem lehet kétfelé sántikálni, és a mi életünk nem rossz szándékkal, de magában hordozza ezt a veszélyt. Bocsássatok, mert senkit nem akarok se váltani, se megterhelni. Egyfajta kétfelé sántikálás van bennünk, hogy itt is itthon érezzük azért magunkat, meg ott is. A kérdés az, hogy hol érezzük jobban otthon magunkat. Melyik az erősebb, és melyik az a kötél, amit el fogunk szakítani. Mert nekünk ezt kell elszakítani. Tehát, hogyha nem érzitek jól magatokat ebben a világban, mondjuk ilyen körülmények miatt, amiről most beszéltünk, az nem baj. Szerintem az nem baj. Az a jó, hogyha minél otthontalanabbul érezzük magunkat, és vágyjuk azt a megoldást, amit Krisztus ajánlott nekünk. A mennyei hajlékokban, ahol nem lesz rezsicsökkentés, meg a csökkentés csökkentése sem lesz. Tehát, ahol nem erről fog szólni az élet, meg a történet. Nekem az a nagy kérdés, hogy ugye két, az események ugye haladnak előre, ezt már mondtam nektek, hogy volt az a járvány időszak, amikor sokan világ végét hirdettek. Eszembe jutott az, hogy én néztem a légikatasztrófák sorozatot, talán minden részét láttam, és ott többször elmondják a kivizsgálók, ezek a szakemberek, hogy egy repülőgép attól nem zuhan le, hogy valami elromlik rajta. Ahhoz, hogy lezuhanjon, ahhoz 4-5 dolognak kell elromlani. Vagy 4-5 tényező, tehát műszaki hiba, pilóta hiba. Tehát azt mondják, hogy egy dologtól nem zuhan le. És erre mondom azt, hogy egy dologtól nem lesz világvége, hogy jön egy járvány. Ha csinálták, ha nem, attól nem. De most nem egy dologról beszélünk. Most nem egy dologról beszélünk. És ez úgy van, hogy ha ég a tűz mondjuk Ukrajnába, akkor rakjunk még rá egy kicsit Tajvanon is. Most kb. Ez a helyzet, ha figyelitek. És erre mondom azt, hogy ezt csinálják. Tehát ennek van egy rész, az aszályt, azt talán nem csinálják, azt én sem gondolom. De azt, amit ez a háború jelent, ennek a hatásait, ennek a gazdasági következményeit, az, hogy egy ilyen ostobaság történik, hogy a büntetendő fél jól érzi magát, a büntetők meg rosszul, ezt csinálják, és ez rossz hiszemű, és emögött emberek állnak. Most több tényezős ez a baj, és itt van az a nagy kérdés, hogy mi ezt látva hogyan reagálunk. Az alapége szerint nekünk okunk van az örömre. Nem a körülmények miatt, hanem amit a körülmények jelentenek. Okunk van áthangolódni. Bennem volt, elmondom nektek, Marcit ismeritek, ugye a nagyfiam, akinél most is volt, amikor kicsi volt, jött hozzánk, így Tahiba lakott, de jött be Pestre látogatóba. Eszméletlen érdekes volt megfigyelni, hogy ahogy hoztam el Tahiból, már be volt pörögve, hogy mit fog csinálni a hétvégén. És akkor vittem haza, akkor már gyakorlatilag csak a teste volt a kocsiban, mint Gárdonyinak, mert már fejben már ő ott járt kint, és ő mit fog csinálni ott. Tehát gyakorlatilag volt egy ilyen időeltolódás, hogy fizikailag még nem volt ott, de az agya már ott zakatolt. És ezzel mindjárt így velünk, én is így voltam most, hogy 3 hétig nála voltam. Odafelé már készültem, hogy aj, milyen lesz, meg hosszú lesz az út, meg jutom, elég és trapás. Visszafelé meg már tudtam, hogy mire jövök haza, és mit fogok csinálni. És ez egy törvényszerűség az emberi történet. Ez nem rossz, ez nem baj. De ugyanez a törvényszerűség mit kell jelentsen ősz történetileg, hogy ilyen közel van, nekünk már fejben, már fejben nem itt kéne nagyon elfoglalni magunkat, hanem fejben már arra kéne készülni. Én azt gondolom, és arra tanít bennünket az Úr is azzal, amit mondott. Ugye azt írtam ide magamnak, hogy nem kéne már ide kötődni, sem ahhoz, ahogy eddig volt, és ahhoz sem, ami ezután jön, ami nem lesz már olyan, mint eddig volt, amit mondanak. Nem kéne belemerülni a mostani helyzet értékelésébe, engem is kísért, hogy mindig nézem, hogy hát, ha valami újat mondanak, de hát csak átjár bennünket. És ugye azt írtam ide magamnak nagybetűvel, ha valamikor, akkor most kéne átéreznünk azt, hogy mi jövevények és vándorok vagyunk a Földön. Biztos hallottátok, már szoktuk ezt mondani, Ábrahám is így volt Kánaánban, hogy mikor, hát mikor legyen, mikor uralkodjon el bennünk ez a gondolat, meg ez a szemlélet, hogyha nem most, hogy mi tényleg nem ide kötünk. Persze technikailag még itt vagyunk, de innen már elfelé készülünk, elfelé vágyódunk.